Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat a Kontakt Rádiókban, a Fáraók Földjén című műsorban, a Magyar Egyiptomi Baráti Társaságnak a műsorában, amelyben ezúttal Sinuhe irodalmi magazinunkkal jelentkeztünk, tehát az ókori egyiptomi költészetről lesz szó, pontosabban az interem műfajába értelmező próza és vers műfajába tartozó egyik műről lesz szó, Noferti proféciája fog következni. Előtte azonban a társaság híreiből szeretném elmondani azt a szomorú hírt, hogy Toma Pál taktársunk vasárnap meghalt, aki mint ember is nagyon szívünkhöz nőtt, és aki mint a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság elnökségének a tagja is nagyon sokat tett a társaság érdekében, hivatali életében pedig a magyar-egyiptomi kapcsolatok ápolását szintén folytatta, sok gazdasági jellegű tevékenysége során elősegítette. Most tehát akkor térjünk rá a mai témánkra, mégpedig az értelmező költészetnek egyik alkotására, Noferti proféciája címen ismert ez a mű, amelyik költemény, mint említettem, jól lehet az Ermitázsnak az 1116B papiruszán maradt fönn a teljes szöveg, és ott nem jelölték az egyes soroknak a végét. A történetnek azonban sok része fönnmaradt osztrakonokon is, elsősorban Dér-el-Medi néven előkerült osztrakonokon, és ezen osztrakonok között van olyan, amelyiken bizony azzal a kis piros ponttal jelezték, hogy véget ér egy verssor. A tagolása 15 egységre oszlik, ez is az ókori Egyiptomból maradt fönn. A szöveg egy keretbe ágyazva mondja el a történteket, a keret pedig arról szól, hogy Snofru udvarában Snofru fáraó szeretné valamilyen szép beszéddel mulatni az időt, szép beszédet hallgatni, szólásokat, mondásokat, történeteket, és ezért fölteszi udvarának a kérdést, hogy ki lenne az, akit ide tudnának hozni, hogy teljesítse kívánságát. Oda is viszik Nofertit, aki aztán a fáraó kérésére a jövő egy történetét mondja el. Snofru fáraó a IV. Dinasztia első uralkodója volt, a történet pedig ennél későbbi időről szól. Egy bizonyos Ameni fáraónak a trónra kerülését jósolja meg, amelyik egy olyan időszakot követ, amikor véres belső harcok vannak, és amikor a líbiaiak és az ázsiai népek is jelen vannak Egyiptom területén, és maguk az egyiptomiak szolgaságba szorultak. De ebből ez a bizonyos Ameni nevű fáraó az országot kimenti, és egy virágzó államot hoz létre. Tehát ez maga a történet, amiről szól. A történet bevezető része pedig így hangzik. Történt egyszer, hogy ő felsége, felső és alsó Egyiptom királya, az igaz hangú Snofru volt a kiváló király az egész országban. Ezen napok egyikén történt, hogy a székhely tanácsa belépett a fáraóhoz életügy egészség neki, hogy üdvözölje. Azután, hogy üdvözölték őt, mindennapi szokásuk szerint távoztak. Azután ő felsége életüdv egészség neki így szólt a pecsétnökhöz, aki mellette volt. Siess, hozd el nekem a székhely tanácsát, amely kijött, hogy üdvözöljön ezen a napon. Rögtön visszahozták őket. Hasra borultak ő felsége életüdv egészség neki előtt ismét. Azt mondta nekik ő felsége életüdv egészség neki. Híveim, a kollégák, a munkatársakat is ugyanez a szó jeleli, íme hivattalak benneteket, hogy gondoskodjatok nekem egy fiatokról, aki bölcs, egy fivéretekről, aki kiváló, egy barátotokról, aki szépet tesz, egy kis szép beszédet mondván, válogatott szólásokat, melyek szórakoztatják ő felségét meghallgatásukkal. Hasra borultak ő felsége életüv egészség neki előtt ismét. Maga ez a szöveg az ókori egyiptomi nyelven természetesen kicsit máshogy hangzik. Érdemes megfigyelni, a történt egyszer, az ugye a héper szóval fejezik ki, héperen szut, venen hemen nisut piti, snofru, Maheru, Maheru, tehát az igaz hangú. Ebből is kiderül, hogy amikor a szöveget leírták, hiába Snofru udvarában játszódik, későbbi időben íródott, már Snofru halála után. És akkor utána van egy jelző, hogy miként, hogy em nisut menech, em ta perendzserev. Tehát miként egy kiváló, tökéletes király az egész földön. És az egész föld alatt, a tá alatt, az ókori egyiptomiak mindig saját hazájukat, tehát Egyiptomot értették, ez volt az igazi. Az egész föld ezt a területet jelentette a számukra. Uhaem nem heru, hiper akpu ir en kenebet net henu, er per a anhuja szenep, er negy heret. Tehát egyik napon héper ák történt, hogy belépett, vagyis egyszer volt, hol nem volt, hogy belépett, mondanánk a magyar mesékben. Akkor utána a székhelynek a kenebetje, vagyis a tanácsa. Mert minden nagyobb helynek volt tanácsa, ezeket kenebetnek nevezték, az idősebb emberekből állt, és a történetből kiderül, hogy az ókori Egyiptom idejében maga a papirusz a 18. dinasztia, tehát az új birodalom idejéből származik, akkoriban mindenképpen szokás volt, és korábbi időkben is szokás volt, hiszen a papirusznak a szövege korábbi időből származik, egyértelmű a nyelvtani formulák, kifejezésmódok kifejezetten a középbirodalmi nyelvre alkalmasak, azt a szókincset, nyelvtani fordulatokat tükrözik, amik akkor voltak szokásban. Tehát a középbirodalom korában is az volt a szokás, hogy ugye mindennapi szokása szerint ez a tanács reggel bement, elment a fáraóhoz, hogy üdvözöljék őt. És a későbbiek során kiderül, hogy ez az üdvözlés nem akármilyen módon történt. Herr Hetzen, vagyis a hasukon, Embachemek, ő felsége előtt ott hasra borultak, mert ugye amikor visszatértek, akkor ismét hasra borultak, tehát az előző alkalommal is hasra borultak, és nyilván várták, hogy a fáraó mondjon nekik valamit. Amikor üdvözölték a fáraót, először ő nem gondolt még semmire, eltelt egy kis idő, nem sok idő, miután már távoztak, azután volt, hogy visszahívatta őket, tehát újból látni kívánta őket, mert támadt egy gondolata. Nagyon érdekes ez a gondolat, ami támadta a fáraónak, mert hogy azért hívatta őket, hogy er redit jarten eni zatjen, em szá szentjen, em iker, henemeszten úgy szep nofer, jettifi eni, nechem en medet noferet, jezu szetepu. Ami itt a lényeges, tehát, hogy gondoskodjatok a zá egy fiatokról, aki szá, vagyis aki bölcs, egy testvéreteknől em iker, aki kiváló, hős, harci teljesítményeket mutatott fel, fizikai értelemben hős, erős, henemeztjen ut szep nofer, tehát egy olyan valaki, aki szép dolgokat tud mondani, mesélni tud, és miket tud mesélni, itt következik a medet noferet, az egyik kifejezés, másik pedig a tjezu szetepu. A medet, azt ugye a múltkor beszéltünk róla, hogy az egyfajta beszéd, tehát amikor valaki beszédet tart, nem simán beszél, hanem valamilyen összefüggő, értelmes dolgot elmond. Tehát egy beszéd egység tulajdonképpen. A tjezu az szintén, ami így össze van kötve, meg van fogalmazva, tehát számunkra igazából még nem teljesen világos, de ez is valamiféle beszéd módot fejez ki, megint csak egy beszéd egységet, valamilyen rétorikai formát is kifejezhet. Minden esetre a tjezut is ráolvasásnak is szokták mondani. A medetet a dzsed medu formájában szokott szerepelni vallási szövegeknél is. Miért kellett ezt a beszédet mondani? Azért, hogy dzsai, és utána ott van a her, ebből tudjuk, hogy ez a szórakoztatni jelenti, mert a dzsai önmagában nagyon sok minden mást is tud jelenteni. Tehát ami szórakoztatja ő felségét, és hogyan szórakoztatja, en szegyemsze, azzal, hogy hallgatja azt. Vagyis itt nem csak arról van szó, hogy elmondanak valamit, aminek érdekes a tartalma, hanem az is lényeges, hogy hogyan mondják el. Nem tudjuk, hogy hogyan történt ez, de mivel azt viszont tudjuk, hogy a ráolvasásoknál, ahol szintén atyezu gyakran szerepel, ott recitálva mondták el, minden valószínűség szerint itt is volt egy sajátos felolvasási technika, amit alkalmaztak, és amit szívesen hallgatott, amit szeretett hallgatni a fáraó. Tehát az a költemény, ami itt következni, még egy kicsit odébb van, a kerettörténet még egy egységben tart, az a történet nem csak mint történet volt érdekes, hanem olyan szempontból is, hogy hogyan olvasták föl. Nos, tehát akkor a hieroglif szöveget most kihagyom, mert különben sose érünk a végére, és szeretném, hogyha a mai alkalommal ezt el tudnánk az egészet olvasni. Azután azt mondták ő felségének, életüdvegészség neki, van Bastetnek egy nagy felolvasó papja, fejedelem urunk, akinek Néferti a neve. Polgár ő, erős karral, írnok ő, kiváló ujjakkal, előkelő ő, és nagyobb az ő vagyona valamennyi hozzá hasonlónál. Ó, hozzák őt, hadd lássa ő felsége! Ez ugye Snofrúnak a válasza volt. Akkor ő felsége életüdvegészség neki azt mondta, siess, hozd nekem őt! Rögtön odahozták hozzá. Az földre borult ő felsége életüdvegészség neki előtt, ő felsége pedig életüdvegészség neki, így szólt hozzá. Jöjj, Nóferti hívem! Mondjál nekem kis beszédet, válogatott szólásokat, hogy szórakoztassa felségemet annak hallgatása. Azt mondta a felolvasó pap, Nóferti. Ami már megtörtént, vagy ami meg fog történni, fejedelem életüdvegészség neki, uram. Azt mondta ő felsége életüdvegészség neki. Ami történni fog, mert bizony a mai dolgok már múltá váltak nekem. Kinyújtotta kezét írószeres ládájáért, és papirusztakercset vett ki írótáblával. Leírta, amit a felolvasó pap Nóferti mondott, aki tudta, ami keleten volt, a Bastethez tartozó az ő felkelésén, a Héliopoliszi nomosz szülötte. Tehát ez a következő egység arról szól, hogy eszükbe jut a tanácstagoknak a Nóferti nevű felolvasó pap, aki tehát igen jártas volt a rituális és egyéb templomi szövegekben, hiszen sokféle pap volt az ókori Egyiptomban, kifejezetten felolvasó papok voltak azok, akik a különböző szertartások során a papirusztekercset elővéve felolvasták belőle, nyilván nagyon szépen hangsúlyozva, feltehetően recitálva a szövegeket, vagy kifejezetten énekelve. Na most ez a felolvasó pap nem csak, hogy egyszerű felolvasó pap volt, hanem nagy jelzővel illették, tehát egy olyan felolvasó pap volt, aki kiemelkedett a többiek közül, Bastet felolvasó papja közül, ez jelzi azt, hogy ő keleti deltából származott, és a jelzői között az van, hogy erős karú, tehát fizikailag erős volt, írnok volt, de nem akármilyen írnok, hanem kiváló ujjú, vagyis olyan, aki nagyon szépen tudott írni, tehát nem csak felolvasni, hanem a szövegeket leírni is jól tudta, és emellett még előkelő is volt, olyan, aki nagy vagyonnal rendelkezett. Ő volt az, akit ő felsége elé hoztak, ő felsége, mikor meghallott, hogy ez egy ilyen kiváló ember, rögtön oda is hozatta, Nóferti megérkezett, és mindjárt földre borult ő felsége előtt. Hogy ilyen hamar megérkezett, az feltételezi, hogy feltételezhetően ő is a henu, tehát a székhelyen tartózkodott. Ő felsége mondta is neki, hogy mit várt tőle, mire Nofertinek az volt a válasza, hogy ami már megtörtént, vagy ami meg fog történni. Tehát, hogy olyan történetet vár-e ő felsége tőle, ami a múltban vagy a jövőben játszódik. Az előző alkalommal Szinka irodalmi rovatunkban a jelenről beszélt, és mint újdonságot nevezte meg azt, amit csinált. Tehát ez is mutatja, hogy az ókori Egyiptomban kezdetben, eredetileg ez a bizonyos műfaj, amit a medettel és a tyezuval, mindkét szóval együttesen neveztek meg, vagy a múltra vonatkozott, vagy pedig a jövőre vonatkozott. Ehhez képest újított, mert a jelenre vonatkoztatta. Itt a fáraó úgy döntött, hogy olyant vár, ami történni fog, mert a mai dolog már múltá vált nekem, vagyis, hogy a múltat ismeri, az nem érdekli, ami viszont történni fog, arra kíváncsi. Mégpedig nem is akármennyire kíváncsi, hanem annyira kíváncsi volt, hogy kinyújtotta kezét, és elővette írószeres ládikóját. vagyis hogy a fáraó, a Henen Heret A, ez az írószeres ládikó, ezt vette elő, amiben minden valószínűség szerint nem csak azt tartotta, amit kivett belőle, vagyis a sefdút, ez ugye a papirusztekercs, nyilván itt új, üres papirusztekercsről van szó, és a gesztit, vagyis azt a táblát, amire a papirusztekercset ráhelyezte, hogy kényelmesen tudjon írni, hanem minden valószínűség szerint itt volt az a felszerelés is, ami a nád tollat tartalmazta, vagyis hogy az ókori egyiptomiak az írószert természetszerűleg nem ceruzát használtak, vagy tollat, hanem egy olyan írószert, amit a nád szárból vágtak le, a végét kirojtozták szinte, hogy bele lehessen mártani a tintába, amivel aztán írtak. Feketével írtak, illetőleg vannak részek, amiket kiemeltek pirossal. Ő felsége tehát előszedte nyilvánvalóan ezt a tollat is, ezt a nádból készült tollat is, a tintát is kikészítette, vagy kikészítették a számára, és arra készült, hogy leírja, amit majd Néferti fog mondani, és minden valószínűség szerint meg is tette ezt, hiszen múlt időben szól a történetben, hogy leírta, amit a felolvasó pap Néferti mondott. Néfertivel kapcsolatban pedig megjegyzik, hogy ő keletről jött, ami egyértelmű is, hiszen Bastet istenőnek a szolgálatában állt, de azt is megtudjuk tőle, hogy ugyanakkor a Héliopoliszi Nomosznak volt a szülötte. Néferti erre azt mondja, hogy átgondolta ő arra, ami a földön történt, emlékezett a keleti gaztettekre, az ázsiaiak bejövetelére szabjáikkal, félelmet keltve azok szívében, akik a nyárban voltak, elragadván az aratásra szánt fogatokat, és azt mondta, nyugodj meg szívem, aki siratod ezt a földet, ahol élni kezdtél. A hallgatás is olyan, mint a sírás. Íme, van, amiről tisztelettel beszélnek, de íme, a nagy le lett verve a földön, ahol te élni kezdtél. Tehát ezzel vezeti be a beszédét, jelezvén, hogy a jövőről fog beszélni, egy olyan jövőről, ami nyugtalanító, de egyúttal olyan jövőről, ami a végén mégis megnyugvással fog véget érni. Mielőtt ebbe belekezdenénk, hallgassunk egy kis zenét, majd folytatjuk adásunkat. Kedves hallgatóink, folytatjuk tehát a Fáraok Földjén című műsort, Sinuhe irodalmi rovatunkban Noferti proféciájáról beszélünk, ahol tulajdonképpen három idősíkról van szó. Egyik, amikor leírták, ez az új birodalomnak a kora, ekkorból származik az Ermitázsnak az 1116B papírusza, amin a teljes szöveg megmaradt, de ugyanezen időszakból nagyon sok osztrakon is tanúskodik arról, hogy Dérel-Medinében például igen kedvelt történet volt. A másik idősík Snofru fáraónak az udvara, ahol elhangzik a történet, az a történet, amit Noferti Snofrunak a kérésére ad elő a jövőre vonatkozóan, tehát egy közbülső időszakról van szó, Ameni fáraónak a trónra lépéséről. Ott fejeztük be, hogy Noferti átgondolta azt, ami a földön történt, és ezzel párhuzamosan, gondolatpárhuzam, emlékezett a keleti gaztettekre. Ez a gondolatpárhuzam az egész költeményben végigvonul, mert, mint említettük, ez egy költemény volt, tehát nem próza, hanem versben írott jóslat, a jövőre vonatkoztatva, amit minden valószínűség szerint különlegesen hangsúlyozva olvastak föl, és ebben a felolvasásban, ebben a versmondásban, a versmondásnak ebben a műfajában Noferti nagyon híres volt a maga korában. Tehát elmondta a legelején, azzal vezette be, hogy egy olyan dologról lesz szó, ami az ázsiaiakkal kapcsolatban történik, olyan dolgokról, amik a keleti gaztetteket elevenítik föl, és amik a nyárhoz kapcsolódnak, az aratás idejéhez, és teljesen földúlja az embereknek a szívét, de ugyanakkor azt is megmondja, hogy nyugodtan meg lehet nyugodni, mert a végén jóra fog fordulni a dolog, tehát pozitív véget fog érni maga a történet. És innentől olvasom föl akkor a szövegünket, ami úgy folytatódik, ne fáradj el, nézd magad elé, afelé fordulj, ami előtted van. Íme a nagyok a föld helyzetében vannak, tehát olyan helyzetben vannak, mint a föld, amit tettek, nem megtett. Ré újra kezdi az alapítást, a föld teljesen puszta. Nincs sértetlen hely, az új feketéje sincs meghatározott helyén, tehát azon a helyen, ahol lennie kéne. Ez az egység tehát arról szól, hogy fölfordult világ van, olyan világ, amelyik Rének a teremtését fölfordította, tehát a mát megszűnt, olyannyira megszűnt, hogy amit tettek, nem megtetté vált, vagyis teljesen a Réféle teremtés, és mindaz, amit az emberek addig végrehajtottak, létrehoztak, az megsemmisült. Ezért is teljesen puszta a föld, és annyira puszta, hogy egyetlen egy sértetlen hely nincsen rajta, még annyi sem, mint amekkora a körömnek a fekete része, feketéje, ahogy írja. Tehát amikor kaparnak a földön, és a köröm alá megy a fekete föld, mert ugye Kemet, Egyiptom földje az fekete volt, tehát akkor a kis körömhegynyi terület sem maradt sértetlenül, annyira nagy a vész, annyira nagy a baj. Úgy folytatódik aztán, elpusztult ez a föld, és nincs, aki gondoskodjon róla, nincs, aki beszéljen, nincs, aki sirassa. Mi lesz ebből a földből? Teszi fel a kérdést. A napkorong be van burkolva, nem ragyog, hogy lássák az emberek. Nem lehet élni? Eltakarják a viharfelhők. Mindenki süket nélküle. Azt mondom, ami előttem van, nem jósolom, ami nem jön, teszi hozzá, tehát feltehetőleg nagyon megriasztotta az udvart ezekkel a sötét gondolatokkal, és akkor egy kicsit magyarázatot fűz hozzá, hogy ezt nem azért mondja ő, mert ő ezt így gondolja, hanem azért, mert ezt ő így látja, hogy ez így fog történni. Semmi olyant nem mond, ami nem fog történni, hiszen mindez meg kell történjen, ugye a kettős tagadás, nem jósolom, ami nem jön, az erős állításnak felel meg. Majd folytatódik, mégpedig úgy folytatódik, hogy Egyiptom folyója száraz, a vizen lábbal kelnek át. Keresik a vizet a hajónak az utazásához, mert útja a partjává válik. A homokos part pedig vízzé. A víz helye azzá vált, ami a part helye. A déli szél harcban áll az északi széllel. Az égen nincs felhő, nincs levegő. Idegen madarak születnek az északi ország mocsarában. Fészket raknak a két parton, és nélkülöző emberek közelednek hozzájuk. Tehát egy természeti képpel mutatja be a katasztrófát, azt a katasztrófát, amelyik Egyiptomban a legnagyobb, hogyha a Nílus kiszárad, mert az azt jelenti, hogy minden emberi és állati, növényi élet megszűnik, hiszen a víz nem jut el hozzájuk. Ezt jelzi az is, hogy lábbal kelnek át a folyón, de ugyanakkor mégis van víz, mégis van élet, mondja, amikor azt írja, hogy útja a partjává válik, a homokos part pedig vízzé. Tehát, hogy végül is mégiscsak van víz, mégiscsak van itt élet, de milyen élet az, amikor a parton van a víz, és a víz medrében pedig homok van. Egy felfordult virágról van itt szó, és ez a felfordult virág a továbbiakban egy másik természeti képpel jelenik meg, mégpedig azzal, hogy a déli és az északi szél egymással harcban áll, ezek sose találkoztak normál körülmények között, tehát hogyha egymással harcban állnak, az egy rendkívüli időjárás mutat, és hogy az égen nincsen szél, nincsen levegő, vagyis hogy megszűnik az a kellemes, hűvös, amit a szél tud hozni abban a nagy hőségben, ami szinte kibírhatatlan, amihez az északi hűvös szelet mindig úgy várták az egyiptomiak. Újabb természeti kép, hogy a természet világa is felfordult, ott is érthetetlen dolgok történnek, mert hogy idegen madarak születnek, különös furcsa madarak ezek, ez azt jelzi, és ezek az északi ország mocsarában, tehát ott, amelyik területről van szó, ahol a gaztettek történnek, ott vernek tanyát, és a két parton, tehát onnan eljutnak egész Egyiptom területére, és a nélkülöző emberek ezeket az idegen, furcsa, szokatlan madarakat kell megközelítsék. Hozzájuk közelednek. Következő kép, ugye pirossal kezdődik a következő rész, tehát innen tudjuk, hogy az egyiptomiak számára új egység következett. Elpusztítva, elragadva azon jó dolgok, amik a halász tavakhoz tartoztak, ahol kettészelték az állatokat, mármint a halakat, és teli voltak halakkal és madarakkal. Elment minden jó dolog, beverve a szerencsétlenség földjébe, az országot bejáró ázsiaiak azon tápláléka által. Veszekedés támadt keleten, ázsiaiak özönlenek Egyiptomba, megsérült a határ, más van a szélen, de nem hallgatnak rá. Vissza fogják tartani a létrát az éjjel, be fognak lépni a határon, el fogják űzni az álmot a szemekből, az alvó pedig azt mondja, ébren vagyok. Hát itt a mi számunkra több nehezen érthető dolog is van, nevezetesen az egyik dolog az, hogy a halásztavakhoz tartozók el vannak ragadva, el vannak pusztítva, magyarul azok az állatok, amiket ott tenyésztettek, az egyiptomiak a halászatot és a madarászatot mindig összetartozó dolognak tartották, a madarak közül például a vadlibákra, vadkacsákra madaráztak nagyon gyakran, ezek ugye a tóhoz kötődnek. Tehát amikor elpusztultak azok a jó dolgok, amik ezekhez a tavakhoz kapcsolódtak, akkor annak az élővilágáról van szó, és azok is elpusztultak ezekkel együtt, akik kettészelték az állatokat, ugyanis a halászatnál is, meg a madarászatnál is, amikor nagy tömegben hálóval fogták el az állatokat, halázták ki, vagy pedig fogták el a madarakat, akkor utána ezeket tartósították, a tartósításhoz pedig ketté vágták őket, és a beleket kivették. A halaknál ezt nagyon gyakran ábrázolták, madaraknál nem ábrázolták ezt, de azt, hogy sóba rakva tárolták, konkrétan tudjuk, azt ábrázolták is. Például a fürjeknél nagy mennyiségben rakták el, amikor átvonultak az országon. Tehát itt arról van szó, hogy a táplálék, az élelmiszer eltűnt, az a bőség, ami Egyiptomra jellemző volt korábban. Ezért is szerepel az, hogy elment a jó dolog. Beverve a szerencsétlenség a földbe, ez egy kicsit szokatlan fordulata mi számunkra, minden esetre földbe döngöltek mindent, arról van itt szó. És kik tették ezt? Az országot bejáró ázsiaiak, és a táplálék, amit itt említenek, az pedig átvitt értelemben is értendő, tehát egyrészt elrabolták maguknak, hogy maguk megegyék, másrészt, hogy saját magukat hízlalják, tehát a vagyonukat növeljék. Veszekedés támadt keleten, azért keleten, mert onnan özönlöttek be az ázsiaiak Egyiptomba, mint később írja, és megsérült a határ. Aki ott van a szélén, a határ szélén, amikor bejöttek ugye a határőröket minden valószínűség szerint leölték, de akik a helyükbe kerültek, azokra sem hallgatnak, ugyanúgy jönnek tovább, mint ahogy eddig. Szokatlan fordulat, hogy vissza fogják tartani a létrát az éjjel, ez pedig arra utal, hogy az ókori egyiptomi határőrség az úgy nézett ki, hogy voltak tornyok, a tornyok egymáshoz olyan közel voltak, hogy egyik toronyból át lehetett látni a másikba. Így a toronyban levő őrök mindkét oldalra a másik két torony felé levő területre ráláttak, illetőleg mindkét oldalról figyelték ezt a területet, viszont a tornyokba létrával mentek föl. Tehát, hogyha vissza fogják tartani a létrát, akkor nem lesz, aki ezekbe a tornyokba bemegy, nem lesz, aki őrzi ezt a területet, hogy onnan megfelelő fegyverrel, ilyen nyillal a határsértőket vissza tudja tartani. Ezért van az, hogy be fognak lépni a határon, és el fogják űzni az álmot a szemekből, vagyis, hogy nem fog tudni senki sem aludni a körülmények miatt, amik következnek, annyira, hogy még az alvó is azt mondja, hogy ébren van, mert állandóan figyelemmel kell kísérni, hogy mi van, hogy életbe tudja tartani magát. Ez pedig a következőképpen írja le a folytatásban. Az idegen föld nyája iszik Egyiptom folyójából, hűsölnek a partjain az őket elűzők hiányában. Elrabolták ezt a földet, elvitték. Nem tudni, mi jön. Ami történik, a mondásban van elrejtve. Lásd, a hallgató süket, a csöndben levő elől van. Megmutatom neked a földet a rossz történésekkel. Ami nem történhetett meg, megtörtént. Harci fegyvereket fognak ragadni. Az ország felfordulásban lesz. Vagyis, hogy azzal, hogy az ázsiaiak bejönnek, nem csak simán bejönnek az emberek, hanem a nyájaikat is behozzák Egyiptomba, itt itatják, etették őket, a Nílusnak a partján hüssölnek az állatok is, elrabolják a földet, vagyis a földnek a termését, a gabonát is elviszik, meg minden egyebet, amit itt termelnek, és nem lehet tudni, hogy mi következik, tehát a helyzet kiszámíthatatlan. Annyira kiszámíthatatlan, hogy a hallgató süket, tehát aki próbálja meghallani, hogy mi történik, nem hall semmit, és a csöndben levő, aki nem szól egy mukkot sem, az van elől, megmutatja tehát, hogy mi minden rossz történt, ami nem történhetett volna meg, tehát aminek nem lett volna szabad megtörténni, és az mégis megtörtént. És akkor megint kiszól az udvarhoz, harci fegyvereket fognak ragadni, hogy azért itt lesz ellenreakció, nyugodjanak meg, nem fog így maradni ez a helyzet, de most ebben a pillanatban az ország felfordult. Majd folytatja, részfegyvereket fognak készíteni, kenyérként lesz szükség a vérre. Nevetéssel nevetik a betegséget vagy fájdalmat, nem könnyezik meg a halált, nem alszanak a haláltól, éhségtől, az ember szíve önmaga mögött van. Nem készítenek majd gyászoló frizurát, a szív teljesen magába fordul. Az ember a karján ül, az oldalán a másik ember öli a másikat. Megmutatom neked a fiút, mint ellenségedet, a fivért, mint ellenfelet, az embert, aki apját öli. Tehát egy teljesen felfordult világot ír le, egy olyan helyet, ahol harc van, vér van, és ahol már az emberek fájdalmat sem éreznek, annyira sok és annyira szörnyű dolgok történnek. Aztán folytatja, minden száj teli van, szeress engem, szóval. De minden jó dolog elmúlt. A föld elpusztult, bár törvény rendelkezik róla. A pusztítás megtörtént. A rombolás itt van, megtalálva. Megcsinálták azt, amit nem lett volna szabad megcsinálni. Elrabolják az ember dolgait, és odaadják egy külső embernek. Megmutatom neked az urat a gyászban, de a külsőt békességben. Az, aki magának nem töltött eddig, most kiüríti a dolgait. Gyűlölve fognak adni bármit is a hallgatáshoz, vagy a beszédhez. A szólást úgy válaszolják meg, hogy a kar bottal jön elő, és beszédjük a megölés. Tehát tovább folytassa a felfordult világot, de azzal kezdi, hogy az emberekben megvan a szeretet utáni vágy, hiszen szeress engem, kérik. Viszont vannak törvények, de ezek a törvények csak a rombolást szolgálják, és a törvények a külső embereknek az érdekeit szolgálják, hiszen a külsők vannak békében. Ugyanakkor, akik szólnak ellene, vagy akár csak kérdeznek, azokat pedig bottal verik, megölik. A folytatásban a beszéd szavai a szívnek olyanok, mint a tűz. Nem bírja ki, ami az ember szájából kijön. Szűkös a föld, sok az irányító. Romos, bár sok a munkás, másik változat szerint a munkája. Kevés a gabona, nagy a mértéke, és bőségesen mérik. Ré eltávolítja magát az emberektől. Fel kell, van óra, de nem tudni, keletkezik-e, lesz-e dél. Nem mérhető az árnyék, nem világosodik ki az arc látványától. Nem lesznek nedvesek a szemek a könyvtől, ő pedig az égen van, mint a hold. Nem lépi át az idejét, az estéjét, pedig sugarai az arcon vannak, az elődöknél való szokása szerint. Tehát a felfordult világnak a következő folytatása szerepel itt egy olyan világ, amikor a természet első pillantásra teljesen normálisan működik, de aztán kiderül, hogy mégsem úgy történik, hiszen hiába süt a nap, nem vet árnyékot. Hiába akar valaki könnyezni, nem tud könnyezni, és a nap nem nyugszik le. Tehát ott marad az égen, nem lesz este. Nem úgy működik, mint a korábbiakban, szokása szerint, ahogy történt. Következő egységben megmutatom neked az országot, betegségét átélve, ahol a gyenge karú a kar ura. Köszöntik azt, akinek köszönni kellene. Megmutatom neked a lent levőt fent, megforgatva, a test megforgatása után. A temetőben él az ember. A szegények nagy sztélét csinálnak. Itt van egy hiányzó rész, úgyhogy nem tudjuk, hogy mi keletkezik. A vándorló kenyeret eszik, a szolga felemelkedik. Nincs Héliopoliszi kerület a földön, valamennyi Isten szülőhelye eltűnt. Vagyis tovább fokozza, bemutatja azt, hogy az emberek gyakorlatilag azért születnek, hogy éljenek, már mint az egyiptomiak, mert ugye az ember alatt az egyiptomit értették ekkoriban, a külföldi, az idegen, őt nem a remegy szóval jelölték meg. Megint egy kis zenét hallgatunk, és a zene után, hogy hogyan oldja föl a történteket, az fog következni. Kedves hallgatóink, folytatjuk Fáraok földjén című műsorunkat, a Magyar Egyiptomi Baráti Társaságnak a műsorát a Kontakt Rádión. Színuhe irodalmi magazinunkban járunk, ahol Noferti proféciájáról hallottak eddig, ami, mint szó volt róla, Snofru udvarában játszódik, oda hívják Nofertit, aki híres neves arról, hogy különlegesen szépen tudja előadni a történeteket, maga is felolvasó pap lévén. A történet az Ermitázsnak egy papiruszán teljes mértékben fönnmaradt, de mint már arról szó volt, más forrásokból is ismerjük. Dél-Medinéből számos osztrakonon, a Ramesszida korból származó osztrakonon részlete olvasható,
és ezek a részletek többek között néhol még verspontokkal is jelzik, hogy ez egy költemény volt valójában, tehát nem prózai mű. Az eleje azonban úgy tűnik, hogy mégis próza lehetett. Eddig nem említettük, hogy az osztrakonokon és a papiruszon kívül írótáblán is fönnmaradt, mégpedig két írótáblán is, az egyiket a Kairói Múzeum őrzi, másikat pedig a British Múzeum. A papirusz a 18. dinasztia korából származik, mint említettük, azon belül is II. Amenhotep fáraónak a korából. Ez azért is izgalmas és érdekes, mert az új birodalom korában tudjuk, hogy a 18. dinasztia Hikszoszok előzése után került hatalomra, tehát Jahmesz fáraó, a dinasztiának az alapítója először az ázsiaiakkal küzdött meg, szabadította meg tőlük az országot, és utána egyesítette a két országnak a területét, és lett Egyiptomnak az uralkodója. Most akkor térjünk rá magára a szövegre, arra, amit még eddig nem hallotta. Tehát ott tartottunk, hogy nagyon nagy bajban van az ország, rendkívül rossz állapotok, teljes felfordulás van, minden a visszájára fordult, ám van remény, mégpedig. Dél királya az, aki születik, Imeni az ő igaz hangú neve. Az első felső egyiptomi nomosz asszonyának a fia, Nehen belsejének a gyermeke ő. Megkapja a fehér koronát, felemeli a vörös koronát. Egyesíti a két hatalmast. Megbékíti a két úrnőt azzal, amit szeretnének. A föld körüljáró a markában van. Az evezők mozgásban. Örüljetek, ó, az ő idejének emberei! Az ember fia nevet fog csinálni örökkön örökre. Azok, akik gonoszat terveznek és lázadást szítanak, leverik azoknak a száját a tőle való tiszteletben. Hullanak az ázsiaiak az ő csapásaitól, a líbiaiak az ő tüzei alatt, a lázadók az erejétől, a gonosz szívűek tekintélyétől. Az ureusz, mely arca felett van, megbékíti neki a gonosz szívűeket. Tehát, mint hallottuk, akkor először az, hogy délről fog jönni az, aki az északi ellenséget elpusztítja, kiűzi az országból, továbbá Amonhoz tartozó, vagyis Imeni lesz az ő neve, Théba városát hozza ezzel képbe magának a műnek a szerzője, hiszen Amont Thébához kapcsolták elsősorban, és Imeni az ő igaz hangú neve, tehát ez a valódi neve, ahogyan majd a túlvilágon is emlegetik, ugyanakkor a legdélebbi nomosznak a gyermeke ottani asszonytól születik, és Nehennek is a gyermeke, vagyis a megszületése az már Nehenbe tehető, tehát Hierakompoliszba. Először a fehér koronát szerezte meg, azt megkapta, vagyis felső Egyiptom szinte az ölébe hullott, míg a vörös koronát ő maga emelte fel, tehát itt már aktívan közreműködött. Erre utal a szerző a fogalmazásával. Ugyanakkor egyesíti a két hatalmast, ez megint csak a koronát jelzi, tehát az ő személyében egyesül az észak és dél fölötti uralom, a kettős koronát nevezték ugyanis hatalmasnak. Megbékíti a két úrnőt, a két úrnő észak és délnek az úrnője, tehát békét hoz közöttük. Azzal, amit szeretnének, vagyis hogy nyilvánvalóan békét szeretnének, azt szeretnék, hogy megfelelő módon tiszteljék őket, és ezzel jár együtt az is, hogy a föld körüljáró, vagyis aki a földet körüljárja, fölkel reggel, lenyugszik este, és ugyanott, ahol előző nap fölkelt, ugyanoda visszatér éjszaka, ez természetszerűleg a nap, vagyis Rénapistenről van szó, ő a markában van, fogalmaz, vagyis együtt vannak, vele tart, és az evező mozgásban van, vagyis Ré hajója most már rendesen a maga megszokott módján halad előre, nem csak egyszer történik meg ez a dolog, hogy föl tud kelni, hanem ettől kezdve folyamatosan mindig rendben zajlik az égen a napistennek a fennhatósága alatt a világnak a rendje. Itt az ideje, hogy örüljetek, hívja föl a figyelmet, egy kicsit kiszól a történetből, de ugyanakkor vissza is tér a történetbe, mert mindjárt azzal folytatja, hogy az ő, mármint Imeninek az emberei, az ő idején élők, és azért örüljenek, mert örök lesz a nevük. Miért fontos a név? Azért, mert az ókori egyiptomiak úgy gondolták, hogy addig él az ember, amíg a nevét emlegetik. Tehát valahányszor említik a nevét, az örökké valóságát segítik elő. Erre utal vissza, és utána mindjárt a helyzetnek a leírásával folytatja, vagyis, hogy akik még nem is tették meg a gonoszat, csak tervezik, aznál is csírájában elfojtják őket, és a lázadást, szítókat is, míg mielőtt kitörne a lázadást, már akkor elkapják, leverik, ahogy fogalmaz, azért, mert tekintélye van, mert tisztelik. Az ázsiaiak a csapásaitól hullanak, vagyis bátor, hős férfiúról van szó, aki maga is harcol, a líbiaiakat viszont a tüze pusztítja el. No, erre a tűzre egy pillanat múlva visszatérünk. Előtte még nézzük meg, hogy a lázadók az erejétől hullnak el, és a gonosz szívűek pedig a tekintélyétől. És ezután van szó az ureuszról, ami a homlokán van, és ami megbékíti neki a gonosz szívűeket. De ugyanakkor az a tűz, amitől elpusztulnak a líbiaiak, az is származhat ettől az ureusztól, hiszen ez egy tűzköpő kígyó volt. A tűzzel védelmezte meg a viselőjét, az uralkodót, és ezt már az egyiptomi mítikus múltban is megtette, amikor Geb istent illette meg ez a kígyó, de Su ideje előtt szerette volna megszerezni, őt magát is megégette. Végül olvassuk el az utolsó részét Noferti proféciájának. Imeniről van szó. Építenek neki fejedelmi falakat, életüdvegészség neki, és nem jönnek az ázsiaiak az országba, vizet kérnek, mint annak illő módja, hogy inni adjanak állataiknak. Mát visszatér a helyére, a káosz pedig visszatér a külső helyre. Örül, aki látja, aki a király kíséretében van. A dolgok tudója fogja nekem önteni a vizet, mert látja ő, amit én mondtam, hogy történik. Tehát nagyon boldogan zárul a történet, megnyugtatja Snofru fáraót Noferti, azzal, hogy visszatér a Maat az igazságrendje, tehát a fáraók örök feladata, a Maat helyreállítása megtörténik, Iszefet az a káosz, amit el kell üzzön a fáraó, amivel állandóan meg kell küzdenie, tehát az visszatér külföldre, idegen helyre, Egyiptom területén kívülre, a Tá, Kemet, a Fekete Föld helyét elhagyja, az ázsiaiak többé nem jönnek az országba, és amikor szükségük van valamire, akkor azt kérik, illő módon kérik. A király kíséretében levők pedig boldogok, és természetesen mindenki, aki látja, hogy milyen a helyzet. Érdekes, hogy a dolgok tudója fogja nekem önteni a vizet, fejezi be Noferti, ez feltételezhetően egy áldozatra utal, arra az áldozatra, amit a különleges tiszteletben levő személyeknek, a közvetítőknek például nyújtottak. Tehát úgy tűnik, hogy Noferti itt saját maga félisteni létét is megjósolja, hiszen ha áldozatot mutatnak be neki, akkor ő már nem emberként van. És pedig azért fogják ilyen nagyon tisztelni, mert előre megmondta azt, ami történni fog, tehát, hogy igazat jósolt. Mindezek után kérdés, hogy ki ez az Imeni. A mű az új birodalom idejéből maradt fönn, második Amenhotep fáraó korából, Amenhotep, tehát ő is Amonhoz tartozó, hiszen megbékélt Amon, az a neve. Úgyhogy fölmerülhetne az a gyanú, hogy esetleg róla van szó. Az ázsiaiaknak a kiűzése szintén kapcsolatba hozható az ő dinasztiájával, hiszen Jahmesz volt az ő atya, aki kiűzte az ázsiaiakat, és az ázsiaiak kiűzése után első Amenhotep volt az, aki megszilárdította a két ország feletti hatalmat, a két ország egyesítését. Van azonban ezzel egy kis gond. Nevezetesen két gond is van. Az egyik, hogy a szöveg teljesen a középbirodalomban megszokott stílusfordulatokkal lett fogalmazva, és tartalmában is sokkal jobban illik a középbirodalmi költészet körébe, amikor más sirámokat is, például a múlt alkalommal elemzett panaszt is megfogalmazták egyrésztről, másrésztről pedig nem stimmelnek az Imenihez kapcsolódó egyéb jelzők. Például a Szehotep Ib viszont ezzel szemben, hogyha a középbirodalomra tekintünk, és első Amenemhat fáraónak a korára, akkor aki megbékíti a szíveket, Rének a szívét egész pontosan, az az ő két ország ura címében benne is szerepel. És ő is Amon, mégpedig aki az élen jár, ez a Ré fia neve, az összes többi neve, tehát a Hórusz neve, az Aranyhórusz neve, Hórusz neve és a két úrnő neve pedig az Uhem Mesut, vagyis a születésnek a megismétlése, egy újjászületés, ami azt jelzi már a nevében, hogy az ország olyan állapotban volt, amiből újjá kellett születni, újjá kellett teremteni, tehát az Iszefet uralkodott korábban. És mivel ez az uralkodónak a titulatúrájába került, ezért ez az Iszefet, amit ő legyőzött, ez egy nagyon konkrét, nagyon jelentős esemény kellett legyen. Első Amenemhat fára uralkodásával kapcsolatban pedig tudjuk, hogy amikor ő trónra került, két szemét is le kellett győznie, két másik személy is versengett a trónért, negyedik Mentuhotep fáraó halála után, nevezetesen az egyik Szegerszeni volt, a másik pedig Inétef, tehát ő neki valóban egyfajta káoszt kellett megszüntetnie ahhoz, hogy trónra kerülhessen. Hogy ez mennyire nehéz lehetett, sajnos nem tudjuk, azt viszont tudjuk, hogy nem királyi születésű volt, hanem Mentuhotep fáraónak a tábornoka. Azt is tudjuk, hogy még tábornok korában a Vádi Hamamádban egy feliratot készítetett, mely azt örökítette meg, hogy Mentuhotep fáraó számára szervezett expedíció során két csodálatos esemény is történt. Az egyik az az, hogy a fáraó számára a koporsónak való követ keresték, és egy gazella azon a kőtömbön ellett, amelyik kőtömböt ők megfelelőnek találták a fáraó szarkofágja számára. A másik csodálatos esemény, hogy nagy volt a szárazság a sivatagban, és ez a szárazság olyan nagy volt, hogy szomjhalállal fenyegetett, és az a csoda történt, hogy egyszer csak megerett az eső, 10 négyzetkönyök nagyságú területet teljes mértékben megtöltött a vizével. Tehát egy hatalmas nagy eső volt, ami bőségesen adott vizet, hogy a továbbiakban ne csak inni tudjanak, hanem a tömlőiket is meg tudják tölteni. Mindezek alapján a legvalószínűbb az, hogy erről az Amenemhatról van szó, ami Amon, az élen van, jelenti a neve. Egy kis gond mindössze az ázsiaiakkal van itt, meg aztán, hogy a líbiaiakat is behozták, de ez már elképzelhető, hogy olyan eseményre utal, amiről mi nem tudunk, vagy pedig az egyiptomi történelemnek egy későbbi visszatekintése. Ez utóbbival ellentétben áll az az elképzelés, mely szerint maga Noferti proféciája, ami nyelvezete alapján, tehát egyértelműen a középbirodalom korában keletkezett, lehetséges, hogy éppen Amenemhatnak az uralkodása elején keletkezett, hogy megerősítse őt, mint egy isteni rendeltetésnek nevezze azt, hogy ő lett az uralkodó, aki nem fáraói, nem királyi vérből származott. Tehát egy propaganda irat lenne, ez szerint az elképzelés szerint. Sajnos nem tudjuk teljes pontossággal, a valószínűsége ennek nagy, és amennyiben így van, abban az esetben hozzá kell tennünk, hogy nagyon optimista volt uralkodásának az elején, mert a végén tudjuk, hogy gyilkosságnak esett áldozatul, Amenemhat intelmeiből tudjuk ezt, és az utána következő nehéz időszakról pedig Szinuhe ír, és arról is, hogy mennyire megijedt Szinuhe, mennyire félt, már magában attól a ténytől, hogy ő tudott valamit ezzel kapcsolatban. Ezzel zárjuk is a mai műsorunkat, és jövő pénteken ismét jelentkezünk Thotmesz művészeti műhelyével. Viszont hallásra!
Ja, és kellemes húsvéti ünnepeket!
Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.